Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai magazin műsorunkban. Kis Tamás madarásszal beszélgetek, aki jelen minőségében éppen a Krausz túrákat vezeti már évek óta. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt gondolom, hogy adósok vagyunk egy kicsit egy beszámolóval, hogy hogyan is sikerült az idei tavaszi Krausz túra.
Igen, hát az elmúlt 3 évben vezetem már én a Krausz túrákat. Ha jobban szerűen, minden év tavaszán és őszén kerül megrendezést egy ilyen gyalogtúra, aminek során általában valamelyik környező településről szoktunk hazajönni. Ugye reggel kimegyünk korán busszal vagy vonattal, és onnan gyaloglunk hazafele. Az elmúlt években sorba jártuk, igazából tényleg így a óramutató járásával ellentétes irányba, először Harkakötöny, Pirtó, Kunfehértó, azt hiszem volt Balatasszállás és majd Zsana, és így kimaradt ugye Imrehegy. Úgyhogy az idei évnek az apropója az volna, hogy Imrehegyre megyünk ki. Meg is terveztük, hogy akkor a jó hosszú tényleg egy ilyen 25 km-es túrát tervezünk, csak aztán közben jött, hogy lesz egy másik program is ugye ezen a napon, itt április utolsó heteiben. Ezért csak egy fél távra tudtunk teljesíteni. Elmentünk a Kanizsa TSZ-nek a megalójához, és onnan gyalogoltunk haza, egy 15 km-es távot teljesítettünk.
Hány fő vett részt?
Most a legutóbbin 25 fő környékét számoltam, de már még biztosabb pontos számokban.
Milyen területeket jártatok be? Milyen élő világgal lehet itt találkozni?
Minden ilyen Krausz túra elejét azt ugye megkapom az időpontot, hogy mikor lesz, és hogy nagyjából, hogy honnan jöjjünk haza. Király Gáborom ugye szervezője ennek, és tőle szabad kezet kapok, hogy mégis merre és milyen távon, csak hát tényleg az, hogy ez a általában a 8 óra környékén indulunk, és egy órára érjünk haza. Ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy először fölmegyek az internetre, és ott a műholdas térképek segítségével próbálom átnézni a területeket. Ugye nagyon sokat ismerek Halas környékéről, de azért mindenhonnan még én se jöttem haza. Ugye van egy-egy állomás a fejemben, hogy hú, mondjuk érdemes megnézni a régi Eketje 2-es iskolát, vagy a Bogárzói iskolát, mikor honnan jövünk haza. Viszont én ugye biológusként szeretem, hogyha olyan helyeken megyünk, amik még értékes, esetleg megmaradt régi szép buckások, ahogy te is mondtad, egy ősborókás, ilyeneket szeretnék érinteni. Úgyhogy a mostani alkalommal is ez volt a cél, hogy leszálltunk a Kanizsa TSZ-nél, és onnan egy-egy ilyen kiemelkedőbb, szép, buckás területeket megnéztünk. Most az első megálló az a Kakashegy volt. Pontosan nem tudom, miért hívják Kakashegynek, a legmagasabb dombot a környéken. Áll rajta egy régi geodéziai mérőtorony, és nagyon szép kilátás van, nagyon impozáns területet, mint az a kilátás. Igazából az a terület egy eléggé beültetett rész, tehát nagyon sokat az erdei fenyves, meg a nemes nyaras, tehát kevés bősonos, viszont a buckák között ott, ahol tényleg magasabbak a buckák, megőriződött néhány olyan természetes élő, amit mindenképp érdemes megnézni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kis Tamással a Krausz túra idei útvonaláról és élményeiről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Kis Tamás madarásszal, aki 3 éve vezeti a Krausz túrákat, ugye idén április végén volt ez a túra. Imrehegy környékéről indult most egy 25 fős csapat, és hát nyilván az állomásokat már te tervezted meg. Folytassuk az útvonal leírást, és a természetes élőhelyek, élő világ is érdekel bennünket.
Nagyon sok az erdei fenyves, ennek azért van egy előnye is. Vannak olyan madarak, amik nyilván a fenyő nélkül nem élnének meg, nem túl sok ilyen van amúgy, de meghallgattuk a fenyves színegének a hangját, és ott beszéltünk róla, hogy tényleg itt a telepítéseknek, ami nagyon sok hátránya van, bizonyos előnyei vannak a természet számára is. Azután fölmentünk egy régi megmaradt buckára. Igazából, mivel bejártam a területet, mert be is jártam előtte a területet, akkor megtaláltunk egy olyan növényt, amit a környéken igazából tudtuk, hogy van adata még a korábbi évekből telnyákjenőnek, de már nagyon régóta nem találtuk meg, nevezetesen az erdei szellőrózsát. És most a túra alkalmával is elmentünk mellette, és az egyik hölgynek föl is tűntött, hogy hű, hát ő járja rendszeresen a környéket, de ezt a növényt ezt még nem látta. Nagyon impozáns, szép, nagy fehér virágú növényt kell elképzelni. Ezután elhaladtunk, a tavaly leégett fenyves volt, egy 330 hektáros fenyőtömb, az a több fenyőtömb az, ami leégett. Ezt igazából érintettük is, elhaladtunk favágók mellett, akik éppen a leégett fákat termelték ki, és ezután elhaladtunk a Reketje 2-es iskola mellett, majd a Csetény Park volt igazából a célja, a végállomása ennek a túrának, és a Reketje 2-es iskolától a felső kistelek, felső öreg szőlők közötti tanyavilágon keresztül próbáltunk keresztül menni. Én mikor bejártam, akkor már éreztem, hogy azért necces lesz itt, mert rengeteg kanyargós ösvényen, rengeteg utcák leágazása között el lehet azért tévedni, és volt egy olyan hely, ahol sajnos rossz fele kanyarodtunk, úgyhogy egy jó másfél kilométeres kanyart ott a házak között.
Extra.
Az, igen, az a nagy melegben azért nem volt annyira kellemes. és azért ott is láttunk egy-két érdekességet, megismerkedtünk a gyúgyalogokkal. Ők ott a homokbuckásoknak igazából az út patkájába váltak üregeket, láttuk a köpetét, megláttuk a madarat is, láttunk egy-két érdekességet.
A tavalyi nagy fenyves leégésnek vajon milyen természeti következményei lesznek?
Nagyrészt ugye erdélyi fenyvesek és tepített fenyvesek égtek le, tehát ott azon természeti katasztrófa úgymond nem következett be, nyilván ott is volt bizonyos élővilág, ami elpusztult, gyíkok, esetleg egy-egy emlős is, hogyha arról van szó, de olyan túl nagy természeti értékek nem károsultak, az más dolog, hogy nyilván most ki kell termelni azokat a fenyőket elég nagy összetett, elég nagy egybefüggő területen, ottól esetleg megindulhat a homok, ahogy ilyenkor meg szokott indulni, hogyha nagy területen homokon kivágják a telepített részeket. Ez esetleg okozhat némi változást a természetbe, de ezeket valószínűleg be fogják újra telepíteni, és pár év alatt visszáll a régi terület.
Mennyit jelent ez a pár év?
Hát ez abszolút gazdasági kérdés, hogy az adott gazdának esetleg a kártérítést kifizetik-e, utána tud-e abból újra telepíteni, tud-e újra beruházni. Ezt én nem tudom megmondani, hogy pontosan melyik gazda az, hogy fogja ezt elintézni. Nyilván, akinek van pénze, az minél gyorsabban próbálja, ugye most már vágják ki a fákat, lehet, hogy jövőre egy-két év múlva telepítik is be. Nyilván azok majd szépen lassan cseperednek, tehát régi olyan fenyvesek, amik már 30 évesek, azok leghamarabb 30 év múlva.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk, Kis Tamás madarásszal beszélgetünk a Krausz túráról, illetve ígérem, hogy hamarosan rá fogunk kérdezni a rekultivációs tó vagy Jókai tó helyzetéről, hogy mi a helyzet vele.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést Kis Tamás madarásszal. Az elmúlt Krausz túra élményeinél tartottunk. Említetted, hogy a Csetényi Parkba ért vissza a csapat. A Csetényi Parkban én tudom, hogy most vannak bivajok. Hogy kerültek oda, és mit lehet róluk tudni?
A bivajok egy természetvédelmi kezelésnek a részét képezik. Nevezetesen az, hogy a Csetényi Parknak az elmocsolásodását tervezték ezzel megoldani, ugyanis régi visszározó szerepét már igazán tölti be, ugye teljesen be van mocsorasodva, kevésbé attraktív esetleg az ottani gyalogosok számára, és úgy gondolták, hogy ahelyett, hogy kikotornák az egészet, és tényleg egy elég intenzív, erőteljes beavatkozást vinnének véghez, megpróbálják inkább a bivajokra bízni. Ők ugyanis nagyon szeretnek benni a nádasba, kilegálni a nádat, és szép lassan esetleg visszahozni a nyílt vízfelszínt. Ez volt a terv. Szent György napján ki lettek hajtva a bivajok, 6 bivaj érkezett meg a Csetényi Parkba, az ott lévő karámon belül lettek elhelyezve. Ők ugye eddig nem voltak vízhez szokva, eddig ugye ben voltak innen a Fehér Péternek a területén, ott szintén karámbot voltak etetve, ott ugye nem volt nekik hova menni dogonyázni. Most első körben nyilván próbálták ott a fák alatt elbújni és legelni a füvet, és ismerkedtek a vízzel, ugye egyre beljebb és beljebb hatolnak, viszont most kezd úgy tűnni, hogy azért jobban igénylik ők még a hozzá vannak szóval inkább az etetéshez, igénylik a szénát, úgyhogy ott a környékben élek, amikor kaszálnak, esetleg dobnak be valami kaszálikot, azt nagyon szívesen elfogadják, és kevésbé mennek be a nádasba, de hát reméljük, hogy majd a nagy melegek meghozzák az ő kedvüket is.
A Jókai utcai tó, vagy a rekultivációs területen kialakított tó egy kicsit most megapadt. Engem aggodalommal tölt el, és lehet sokakat, hogy mi lesz ennek a tónak a sorsa.
Ugye ez a régi nagy tónak a medrébe lett most ugye a szemét eltávolítva, és újra kialakult a régi nagy tónak a vízfelülete. Mint ezek a szikes tavak, úgy általában ezek a sekély tavak, ezeknek teljesen a dinamikájával beletartozik az, hogy esetleg a szárazabb nyár végekre kiszáradnak. Most nyilván ez a terület ez nem természetes módon lett most újra kialakítva, hanem ki lett mélyítve, tehát vannak olyan mélyebb részek, akár akkor, ahol tényleg másfél-két méter mély is a víz. Ott valószínűleg soha nem fog teljesen kiszáradni, de elképzelhető lesznek olyan évek, olyan nagyon nagy a szájos száraz évek, amikor nincs elég csapadék, amikor annyira be tud esetleg száradni a terület, hogy jelentősen tényleg lecsapan az ottani vízszint, de olyan nagyon sekély a partja, hogyha jön egy nagyobb eső, akkor akár métereket is kijebb tud jönni a vízfelület. Ott vannak a tóttavak, az ezüstó, ott van a dongér, tehát ezek mind azért nyomják oda a vizet valamilyen szinten, hogy átszivárog a talarétegen keresztül, nem valószínű, hogy bármikor is teljesen kiszáradna a víz.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen Krausz túra volt és lesz, és érdeklődni fogunk, hogy mi a terv.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai magazin műsorunkat. Egy nagyon fontos dolog elmaradt. Nagyon köszönjük a Krausz házas párnak, hogy ezeket a túrákat, amiről beszélgettünk is Tamással, már hosszú-hosszú évek óta vezetik és szervezik, illetve hát most egész konkrétan azért segítséget is kaptak személyedben. Említetted, hogy tavasszal és ősszel vannak ezek a túrák. Ősszel mire számíthatunk?
Ahogy felsoroltam itt a beszélgetés elején, hogy szinte tényleg mindenhonnan a környékről már hazajöttünk, így feltűnt az, hogy Tázláról még nem jöttünk haza. kicsit kiesik, ugye azért elég messze van ide, hogy majd gyaloghaza jöjjünk onnan tázláról, pár nem lehetetlen. Igazából tavaly ősszel is Zsanára jöttünk haza, amikor ugye minket bevándorlóknak néztek. Az 22 km volt, úgyhogy igazából attól egy-két kilométerre több már nem egy olyan nagy durranás, de Tázlár azért elég messze lenne, úgyhogy nem valószínűleg nem Tázláról jönnénk haza, hanem valószínűleg Tázlárnál. Ugyanúgy most is megállnánk valahol Tázlár és Halas között félúton, és valahogy úgy tervezném én, hogy a Ládahomok lőtért érintve az Alojosok útján valahogy becsatlakozva érkeznénk majd haza, de pontos útvonal nem tudom még persze.
Beszélgettünk a rekultivációs területen kialakított tóról és annak az élő világáról. Lehet-e tudni, hogy milyen élő lények, milyen madarak vannak, vagy éppen mi a helyzet a tóval? Hol tudnak ennek utána nézni? Hol kaphatnak segítséget ehhez a hallgatók?
Én is rendszeresen ott járok el, ugye ott a fejértéktől nem messze, úgyhogy tényleg minden napot járok el én is. Rendszeresen megállok, figyelem őket, sőt most elkezdtem egy videókamera segítségével rögzíteni is az ott történteket, az ott fészkelő madaraknak az életét, és erről a zöld közösség egyesületnek a Facebook oldalán egyelőre. Ott szoktunk megosztani kisebb videókat, ilyen egy-két perces videókat, amikor nyilván leírjuk, hogy pontosan mit látni. Legutóbbi videóban éppen a gólyatöcsöknek az első sikeres fiúk a kikelését jelentettük, hogy az ott elhelyezett mesterséges költőszigeteken végre kikeltek a gólyatöcs fiókák. A mostani hír viszont az, hogy mind a két költőszigeten egy-egy pár küszvágó csír is megtelepedett. Ők ilyen sirályszerű madarak. Amúgy nekem a csírek a kedvenceim, nagyon elegáns, hosszú szárnyuk van, és tényleg ilyen fecskeszerűen nagyon szépen tudnak repülni. Ők vízbe csapkodnak le a különböző halakért, általában ilyen kis küszöket szednek, ezért hívják küszvágónak, ugye? És ők most már egy-egy tojáson, vagy hát valószínűleg két-két tojáson már ücsörögnek.
Aki egyébként arra jár, az téged is megtalál legtöbbször, legalábbis én láttam.
Ha a sárga citrom parkolott valahol a tópartján, akkor az én vagyok, igen.
Befejezésül én nekem nagy kedvencem a ragadozó madarak, a sasok. Utána néztem az interneten, és azt láttam, hogy vannak parlagi sasok, amelyek utóbbi időben a hegyekből igencsak erre a mezőgazdasági területek felé húzódtak. Lehet, hogy én parlagi sasokat láttam?
Tényleg úgy volt, hogy megmaradtak a ragadozó pusztítás során azokról a területekről, a mezőgazdasági területről kiirtották őket, és megmaradtak a hegylábakon, viszont most, hogy már védett madaraknak tekintjük őket, ezért megint elkezdtek visszafele terjedni. Jelenleg itt Halas környékén nincsen parlagi sas. Jellemző az, hogy az idős madarak azok a fészek környékén vannak egész évben, viszont a fiatalok azok kóborolnak, tehát lehet találkozni parlagisassal. Én eddig csak fiatal példányokat találkoztam. Harkakötöny környékén, ha nem is rendszeresen, de évente 3-4 alkalommal előfordul, legalábbis az én megfigyeléseim szerint elképzelhető, hogy azt láttál igazából.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát továbbra is várjuk a híreket a madár és élővilágból.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.